Azért jelezzük, hogy együtt raktuk össze ezt az előadást vele, tehát az ő gondolatai is itt lesznek. Csak mi fogjuk kihangosítani, és hát nem lesz ikon, és ezek a szép búzítások sem lesznek, de a gondolatai itt vannak velünk. A mai témánk együttérzés családtagjainkkal és önmagunkkal.
Első körben, amikor erre az előadásra készültünk, ugye megpróbáltuk összerakni azt, hogy milyen különböző definíciói léteznek az együttérzésnek, és hát abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ilyenkor sok-sok definíció közül mazsolázhatunk, és kiválogathatjuk azt, ami számunkra a legszimpatikusabb. Úgyhogy most tulajdonképpen egy olyan értelmezéséről fogunk beszélni az együttérzésnek, ami talán a mi beszélgetéseink során alakult ki, kristályosodott ki. Egy olyan meghatározás mellett tettük le a voksunkat, ami azt mondja, hogy az együttérzésben nem csak a negatív érzelmek tartoznak bele, hanem a pozitívak is. Ezért mondjuk azt, hogy ezért is vetítjük ki azt, hogy hát együtt szenvedni, vagy együtt örülni valakivel, ez lehet a mi együttérzés definíciónk. És amit még más sorban, vagy másodjára beletennénk ebbe a definícióba, az az, hogy benne is maradni ebben az állapotában, a másikkal együtt maradni ebben a helyzetben, és kicsit az is beletartozik ebbe, hogy talán az ő állapota, akár öröme, akár bánata, az arra is indíthat minket, hogy valamit tegyünk a másikért, mondjuk negatív érzések esetén valamit segítsünk akár rajta. Ugye a család szempontjából, hogyha abban gondolkodunk, hogy az együttérzés a családban milyen fontossággal járhat, vagy milyen szempontok fontosak számunkra, akkor rögtön azt is ki kell emeljük, hogy hát az együttérzés az nyilván az összekapcsolódásnak egy lényeges pontja, lehetővé teszi azt, hogy összekapcsolódjunk másokkal. És hát nyilván, hogyha abban gondolkodunk, hogy mi minden gyümölcse lehet az együttérzésnek, akkor rögtön ilyesmik eszünkbe jutnak, és hát le is írja a szakirodalom, hogy hát természetesen az, hogyha együttérzőek vagyunk másokkal, annak kicsit szinonimája és gyümölcse is az, hogy kedvesek vagyunk a másikhoz, hogy segítséget nyújtunk neki, ugye ezért is fontos számunkra az, hogy az együttérzésben valahogy az is benne van, hogy megpróbálunk reagálni valahogy az ő helyzetére, akár negatív, akár pozitív az a helyzet. Természetesen összekapcsolódik az irgalmassággal is, amiről a múlt alkalommal beszéltünk. Ugye nehezebben lehet itt különbséget tenni két fogalom között. Azt gondoljuk, hogy az irgalom az egy kicsit a következménye is lehet akár az együttérzésnek. És hát természetesen a megbocsátáshoz szükséges, ugyanúgy, mint ahogy az irgalom is szükséges a megbocsátáshoz, hiszen ha a másik helyzetébe bele tudom magam élni, a másik nehéz sorsában, másik döntési szempontjait megpróbálom átérezni, bele lenni ebben, akkor nyilván a megbocsátásnak is nagyobb tere lesz. Még egy fontos dolog, amit kiemelnénk, hogy azt is leírja a szakirodalom, hogy valahogy az együttérzésnek az ellentéte az, hogy magára hagyom a másikat, tehát hogy nem maradok vele ezekben az érzésekben, hanem elhatárolódom a másiktól, magára hagyom őt.
Mi kell ahhoz, hogy együttérzők tudjunk lenni? És megint van egy nagyon jó hírünk, és egy nagy rácsodálkozásunk mondhatjuk így, hogy a teremtésre, meg a teremtőre, mert belénk teremtette az együttérzés biológiai alapjait. Ezeket a dolgokat is emlegettük már, ez a Rizzolatti nevű olasz kutató 80-as, 90-es években, tehát múlt század, persze, ez a fura kimondani mindig. Tehát eléggé friss felfedezés, egészen véletlenül rájöttek arra, más dolgokat kutattak, majmokat vizsgáltak, és rájöttek arra, hogy az agyunkban vannak olyan idegsejtek, amelyek képesek ráhangolódni a másik ember állapotára, és hogy ez a képességünk olyannyira adott, hogy jó esetben nem tudunk nem együtt érezni a másikkal. Tehát úgy vagyunk teremtve, hogy ráhangolódunk a másik emberre, másik állapotára. De azért ezt a ráhangolódást blokkolhatjuk is. Tehát a spontán ráhangolódásunk akkor vezet az együttérzés eredményéhez, hogyha van bennünk egy érdeklődés a másik iránt, egy őszinte érdeklődés. Mert mi megtehetjük azt, hogy elfordítjuk a fejünket, és nem akarunk ráhangolódni a másikra. És hát nyilván, hogyha van egy őszinte érdeklődésünk a másik iránt, és van egy gondoskodó attitűdünk is, akkor leszünk majd egy olyan együttérzésre, amely egy érzelmi melegséggel párosulva már a másik javát fogja szolgálni. Tehát, hogy megint nem automatikusan működik az egész. Megvannak az eszközeink ahhoz, hogy együttérzők legyünk, de szükség van ehhez a hozzáállásunkhoz. És még egy dolog, az ítéletmentességünk. Erre a kérdésre még visszatérünk, mert a családi gondjaink, konfliktusaink között és az együttérzés hiánya itt felsorolva, nagyon sokszor bukkanunk arra az eredményre, hogy az ítélkezésünk, a moralizáló hajlamunk is blokkolhatja az együttérző képességünket.
És még két dolog, amit kiemelnénk, hogy kifejezetten szükséges ahhoz, hogy együttérzőek lehessünk másokkal. Az egyik az, hogy kell, hogy legyen egyfajta érzelmi stabilitásunk, hiszen itt most ugye arról beszélünk, hogy az együttérzés az, hogy a másik örömében, bánatában együtt tudjunk lenni, ott tudjunk vele maradni. Na most, hogyha ezek az érzések, amik őben föltörnek, amiket meg akar velünk osztani, ha ezek az érzések ijesztőek a számunkra, valami miatt megrémülök tőle, akkor nyilván menekülőre fogom fogni, majd ezt is látjuk, ezeket a helyzeteket is, és ott hagyom őt, ugye, akkor fogom magára hagyni őt az állapotában. Tehát nagyon fontos az, hogy valamiféle érzelmi stabilitásom meglegyen, akkor fogom tudni gyakorolni az együttérzést. És a másik, ami szintén szükséges ahhoz, hogy ne fogjam menekülőre abban a helyzetben, hogyha ha másik az érzelmeivel küzd, ha másikkal ott kéne maradjak az érzelmeiben, az az, hogy érezzem azt, hogy valahol mégiscsak ura tudok lenni a helyzetnek, tehát nem a másiknak, meg nem feltétlenül a másik érzéseinek, hanem meglegyen bennem valahol az a bizonyosság, hogy a helyzetnek nem vagyok kiszolgáltatva. Tehát, hogy valahol akár az ő sorsa, akár azok az érzések, amiket megoszt velem, az uralható, kézben tartható.
És hát az együttérzésünk adottságának az eredménye, adottságának és szándékának az eredménye, hogy átélhetjük az összes emberrel való összekapcsoltságunkat. És itt most két sorban megint párhuzamba vonjuk egy picit az evangélium üzenetét, meg ugyanezt, ahogy a pszichológia könyvek megfogalmazzák. Az evangélium üzenete, hogy a mi atyánknak mi mind gyermekei vagyunk, testvérek vagyunk, össze vagyunk kapcsolva, és adottságunk van arra, hogy ezt az összekapcsoltságot átéljük, és hogy egymással együtt legyünk. A pszichológiai szakkönyvek ugyanezt nagyon sok kontextusban, ugyanezt a gondolatot felidézik, elég sokszor találkoztam ezekkel a mondatokkal, amikor arra hívják fel a figyelmet, hogy sok problémát úgy tudunk megoldani, hogyha tudatosítjuk magunkban azt, hogy össze vagyunk kapcsolva másokkal azért, mert az emberi nem tagjai vagyunk. Ez egy kicsit, hogy mondjam, profánabb megfogalmazás, meg kevésbé lelkesítő. Mondjuk engem ez a gondolat úgy magában nem tud annyira lelkesíteni, hogy én újongjak azért, mert hogy mi össze vagyunk kapcsolva, mert ugyanazon emberek vagyunk. Hát kicsit, hogy mondjam, lelkesítőbb a jézusi megfogalmazás, hogy közös atyánk is van.
Tovább gondolkodva az együttérzésről, megpróbáltuk megkeresni azokat a fogalmakat a pszichológiában, amelyeket egy kicsit hát rokon fogalmakként tekinthetünk. Két ilyen fogalmat szeretnénk most részletezni. Az egyik az empátia. Ezt azért is tartottuk fontosnak behozni, mert hogy talán a kettő könnyen összekeverhető, vagy egymásba folyik, ugye az együttérzés és a beleérzés, de mégis azért mi úgy gondoljuk, hogy a kettő között, ha árnyalatnyi is a különbség, de azért van különbség. Az empátiánál Buda Bélának a megfogalmazására szeretnénk támaszkodni. Ő az empátiát egy képességnek nevezi, mégpedig egy olyan képességnek, amelynek a segítségével a másik embernek a lelki állapotába bele tudjuk magunkat érezni. És ahogyan ő bővebben kifejti ezt a fogalmat, abból rájöhetünk arra, hogy ő nem csak a szavakban közölt érzésekre vonatkoztatja ezt, hanem arra is vonatkoztatja, hogy a másiknak a nem szavakban kifejezett, vagyis a nonverbális gesztusai által is megértjük, vagy egyre jobban felfogjuk azt, hogy tulajdonképpen mit is él meg a másik, mi van a másik lelki világában, lelki állapotában. Amivel mi egy kicsit hát tágítani szeretnénk a fogalmat, tehát az együttérzésnek a fogalmát, az, hogy az együttérzésben mi beletartozónak érezzük azt is, hogy nem csak megértjük a másikat, nem csak beleérezzük magunkat az ő helyzetébe az együttérzésben, hanem valahol hát közösséget is vállalunk vele, vagy hogy vele is maradunk ebben a helyzetben, illetve hogyha megfelelő vagy adekvát, akkor rá is mozdulunk az ő problémájára. Talán ugye az irgalmas szamaritánusnak a története lehet ehhez egy illusztráció.
Egy másik rokon fogalom, és mi elsősorban ennek a fogalomnak a jelentése mentén szeretnénk tovább haladni. Hát angolul használja a szakirodalom a holding, hogyha lefordítjuk, egyfajta megtartó jelenlétként lehetne magyarul. Sajnos sok pszichológiai szakifejezés angolul került be a köztudatba. Ez egy Winnicotti fogalom, talán Winnicott nevét, aki gyermek, anya-gyerek kapcsolatokat vizsgálta, ő hozta be a köztudatba, és nagyon-nagyon fontos dolgot jelent. Azt jelenti, hogy az anya úgy van együtt a gyermekével, csecsemőjével, de ezért én ezt kitágítom, minden családi kapcsolat, hogy átéli a gyerek állapotát, vele van, majd mindjárt beszélünk róla, egy picit vissza is tükrözi, de nem sodródik el a gyerek érzelmi állapotával, hanem megtartja a saját nyugalmával. Ezért hívjuk holdingnak. Tehát egy erőt képviselő szülői attitűd. Érzékeli a gyerek érzelmi állapotát, de nem sodródik el vele, hanem megtartja. Ez őrült fontos dolog, hiszen családi kapcsolatainkban így tudunk igazán egymásnak segíteni az érzelmi viharokban. Megértjük, visszajelezzük, hogy vele vagyunk, de támaszt nyújtunk neki. És aztán, ha már ennél a fogalomnál tartunk, akkor arról is beszélhetünk, hogy ez a fajta anyai attitűd bizony úgy tűnik a kutatások alapján, hogy elengedhetetlen ahhoz, hogy ennek a kicsi gyereknek a személyisége integráltá váljon és egészségesen fejlődjön. Szükség van erre az anyai megtartó és az érzelmeket annyiban átvevő, hogy visszatükröző funkcióra, az anya arcán egy pillanatra megjelenik a gyerek érzelme, a gyerek azt meglátja az anya arcán, így tudja regisztrálni, hogy mi van vele, és aztán utána a nyugalmat és ennek az érzelmek a kezelését is megkapja az anyától. Az anya arcán a nyugalmat. Nem tudom, hogy ezt jól el tudtam-e magyarázni, hiszen ez egy összetett folyamat. És bizony, hogyha egy anya nem tud ilyen megtartó lenni, akkor a pici gyereknek a személyisége kevésbé lesz integrált. Nagyon-nagyon fontos fogalom, és azt gondolom, hogy nem csak az anya lehet ilyen megtartó, ezt még egyszer mondom, hanem a családtagok egymással. És a következő dián most kifejezetten a szülőkhöz szeretnénk szólni, hogy a gyerekekkel bánjunk ezen a pozitív módon, ezzel a holding megtartó módon. Elronthatják a szülők, és hát itt számos sajnos saját példát is hozhatok az ember, amikor készül egy előadásra, akkor mindig a saját életét is úgy végig gondolja, és akkor hemzsegnek a rossz példák, hát sokat tudunk sajnos mondani. A kevésbé ideális szülői viselkedés az, amikor szeretnénk ott lenni a gyerekünk mellett, meg a családtagjaink mellett, és szeretnénk őket érzelmileg támogatni, de nem azzal érzünk együtt, ami bennük van, hanem mi kitaláljuk, hogy velük mi lehet, és azon a módon gondoskodunk róluk. Például egy tipikus mondata az én fiacskának, akit még megpróbálok valahogy a legkisebbnek még valami anyai funkciókkal gyötörni. Ő visszaszokta nekem jelezni, amikor mondom neki, hogy biztosan nagyon fáradt vagy már, fiacskám, és akkor olyan kedvesen visszaszól, hogy azt én tudom, hogy fáradt vagyok-e, vagy nem. És nem vagyok fáradt. Tehát amikor egy ilyen mondatot kapunk a gyerekeinktől, akkor abból tudhatjuk, hogy most nem velük együtt érzően voltunk, hanem olyan gondoskodást akartunk nyújtani, amire nincs szükségük. És itt az a probléma, hogy hát jó esetben a gyerek csak ilyen finoman visszaszól, rosszabb esetben kevésbé finoman szól vissza, én most egy finom visszaszólást idéztem itt példának, de a lényeg, hogy a gyerek úgy érzi, hogy nincs vele a szülő, őt nem érti meg. És akkor néha biztos itt a szülők már kaptak olyan mondatokat is a gyerekektől, hogy nem értesz meg engem. És ez írtóra fáj nekünk, hiszen mi állandóan próbáljuk őket megérteni. És a túlerőlködésünk során elfelejtünk együttérzők lenni, és valóban az csapódik le a gyerekben, hogy mi őt nem értjük, mert nem ráfigyelünk. És nyilván hát ugyanilyen rossz vagy még rosszabb az a szülői magatartás, amikor nem érdekel a gyerek. Aztán erről is már Titi Tanikó beszélt, hogy néha eljut a szülő is egy olyan fáradtsági szintre, ahol már nem képes az együttérzésre. Vannak ilyen pillanataink, de ilyenkor úgy a kötelességünk erőforrásokra támaszkodva visszaszerezni az együttérzési képességünket, hiszen ez már az érzelmi elhanyagoláshoz vezet.
Megnéztünk két olyan fogalmat, ami hasonlít az együttérzéshez. Most megnézzünk két olyan fogalmat, ami biztos, hogy nem együttérzés, amit szeretnénk elhatárolni, hogy ez nem együttérzés. Az érdekessége ennek a két fogalomnak, hogy ezt az empátia szakirodalma írja le, és hogy külön fölhívja a figyelmet az empátia szakirodalma arra, hogy ez a két dolog, ez nem empátia, és ugyanígy mondhatjuk azt is, hogy és nem is együttérzés természetesen. Az egyik ilyen fogalom az az azonosulás. Az azonosulás az tulajdonképpen gyerekkorban egy nagyon fontos, hát növesztő, fejlesztő folyamat, aminek a révén a gyerek sok mindent megtanul a szüleitől, vagy azoktól a személyektől, akik modellek a számára, és többek között például megéli azt is, vagy megtanulja azt is, hogy bizonyos helyzetekben amilyen érzéseket a szülő megél, azokat ő is átveszi. Na most ez gyermekkorban teljesen rendben van, és a fejlődésnek egy szükségszerű folyamata. Viszont, hogyha általában véve felnőttekről beszélünk, akkor az, hogyha azonosulok teljes mértékben a másiknak az érzéseivel, az nem együttérzés és nem is empátia. Mit értünk azonosulás alatt? Ezekben a helyzetekben azt lehet látni, hogy tulajdonképpen az illető az a sajátjaként éli meg a másiknak az érzéseit. Nem tudja elkülöníteni azt, hogy a másiknak mi az érzése, mi az én érzésem, hanem a kettő nagyon egybe mosódik. Tulajdonképpen átveszem egy az egybe a másik érzéseit. Mondhatjuk azt is, hogy ez átragad rám, tehát mint egy ragályos lesz. Nagyon sokszor látjuk ezt családokban, hogy mondjuk az egyik családtag hazajön idegesen, és akkor hirtelen mindenki ideges lesz. Ez természetesen nem együttérzés, hanem tulajdonképpen az azonosulásnak egy formája, hogy azért, hogy ha egy valaki ideges, akkor hirtelen mindenkinek idegesnek kell lennie. Vagy hogyha egy valaki szomorú a családban, akkor mindenkinek ezt muszáj átvennie, és ugye nem engedjük meg, hogy ha én szomorú vagyok, akkor a másik az örvendezzen valaminek, vagy akár egy picike kis mosolyt is megengedhessen magának. Milyen helyzetekben szoktuk látni, ugye kisgyerekeknél, mivel mondtam, hogy ez egy teljesen természetes fejlődés lélektani folyamat, hogy azonosulások során tanulunk meg nagyon sok mindent, hogy arról, hogy hogyan működik a világ, hogy működnek az érzések. Most a minap láttam például egy olyat, hogy teljesen nyugodtan ment anyuka kézen fogva az óviskorú gyerekével a villamos megálló felé, és akkor egyszer csak azt látták, hogy a villamos az kigördül a megállóból, vagyis lekésték ezt a villamost, és akkor erre a kisgyerek, tehát ilyen óviskorú kisgyerek elkezdett egészen hangosan, hát majd, hogy nem dühöngeni, azt mondhatnánk rá, hogy a csodába is, nem ezt mondta, ez most az előadásszerű változat, tehát a csodába is lekéstük a villamost. És akkor ez látszott rajta, hogy ő most itt dühöng. Hát előttem mentek, azt láthattam ebben a helyzetben, hogy ők nem siettek igazándiból sehova, és akkor elgondolkozik ilyenkor az ember, hogy mi történt itt. Itt valószínűleg, vagy akár úgy is értelmezhetjük ezt a helyzetet, hogy egy olyan fajta azonosulásról van szó, ahol a gyerek átveszi egy szituációhoz kapcsolódó érzéseit a felnőttnek, mondjuk, hogyha reggelente nagyon rohannak a villamos után, és tényleg elmegy az orruk előtt a villamos, akkor ott a szülő adott esetben lehet, hogy tényleg elkezd dühöngeni, hogy elment az orrunk előtt a villamos, és valahogy a gyerekbe ez nyilván beleivódik, hogy ezt a fajta érzést ezt muszáj átvennünk. Na most nyilván a gyerek nem kezd el önmagába véve dühöngeni azon, hogy elment a villamos, mert igazából nem valószínű, hogy szánja azt, hogy ő nem érkezhet be az óvodába 5 perccel hamarabb, de mégis ugye a szülőnek az érzéseit egy az egybe átveszem, azonosulok vele. Na most ez nem az együttérzés, és hogy felnőtt korban is nagyon sokszor azt látjuk, hogy ez a fajta érzés jelenik meg az együttérzés helyett, vagy olyan helyzetekben, amikor tulajdonképpen inkább együttérzésre lenne szükségünk. Jó, a másik ilyen jelenség az a projekciónak a jelensége. A projekció esetében arról van szó, hogy nem a másik érzéseit veszem át korlátozás nélkül saját magamévá, hanem a saját érzéseimet vetítem bele a másikba. Tehát ahogy én érzek abban az adott helyzetben, elkezdem azt gondolni, hogy a másik biztosan így érez, biztosan ugyanazokat az érzéseket élni meg, ahogy én, biztos ugyanúgy értékeli azt a helyzetet, ahogyan én. Hát ez megint csak konfliktusokhoz vezethet a mindennapi életben, hiszen például akár egy ilyen példa is, hogy te már biztosan fáradt vagy, ez lehet, hogy igazából az én fáradtságom, amit ő beléje belevetitek, és ezzel próbálom őt egyébként noszogatni arra, hogy vegye észre az én fáradtságomat, és menjen már végre aludni. Mire jó az együttérzés?
Foglaljuk össze, hogy akkor egyáltalán, hogy miért hoztuk témaként ezt a fogalmat. Ha egy családban van együttérzés, vagy bármilyen emberi kapcsolatban működik az együttérzés, akkor képesek leszünk kapcsolódni egymáshoz. Egyébként nem fogunk tudni kapcsolódni, tehát nyilván ez az alapja annak, hogy a családi kapcsolatok létrejöjjenek és jól tudjanak működni. Az elfogadottság élménye, ahogy már idéztük a gyerekekkel kapcsolatos példákon is, nagyon-nagyon fontos egy családban. Egy gyerek is szeretné, hogy elfogadják, és egy felnőtt is szeretné, hogy elfogadják. És mikor érezzük magunkat elfogadottnak? Csak is akkor, amikor azt érzékeljük, hogy együtt éreznek velünk. Hogy komolyan veszik azt, amit mi átélünk, és velünk vannak. Egyébként bármit tehetünk egymásért, szolgálatokat, stb. Ha nem vagyunk velük ebben az együttérző állapotban, akkor nem érzik azt, hogy elfogadjuk őket. És ehhez kapcsolódik az is, hogy az együttérzés egymás iránt a másik ember önértékelését alapozza meg, és itt megint a gyerekeknél a legfontosabb ez a mechanizmus. Hiszen ha valaki azt éli meg, hogy vele vannak az érzéseiben, az állapotában, az élményeiben, akkor ő fontos. Ő egy értékes. Ha sosincsenek velem, akkor a gyerekben ez úgy csapódik le, hogy én nem vagyok fontos, és nem vagyok értékes. És számos felnőttkori önértékelési probléma ebből ered, hogy nem kapott az ember elegendő együttérzést, és emiatt nem érzi magát értékesnek. Aztán nyilván itt a közösségi életet szolgálja az együttérzés, akkor tudunk egymásról gondoskodni, hogyha tudjuk, ha érzékeljük, hogy mire van szükségük, akkor tudunk együttműködni, ha érezzük egymást, érzékeljük egymást. És hát egy nagyon-nagyon fontos következménye még az együttérzésnek, hogy csökkenti a konfliktusokat és az egymás bántását. Ezért legyünk őszinték, akivel együtt érzünk, azt kevésbé bántjuk, hiszen az ő fájdalmával is együtt fogunk érezni. Jól megpofozom szegényt, utána együtt érezhetek a fájdalmával, én járok rosszul, tehát akkor jobban teszem, hogyha kedves vagyok hozzá, és az örömével kell együtt éreznem. És ez valóban így működik, tehát igazi együttérzés esetén csökken az ember agressziója. És hát már mondhatjuk azokat a példákat, hogy hát ezek ilyen szomorú példák. Könnyebb lelőni valakit, aki messze van, mint késsel leszúrni. mert kevésbé látom, ha messze van. Tehát, hogy ezek a következmények is, tehát, hogy az agresszivitásunkat tompít az együttérzés. És amikor a megbocsátás témáról beszéltünk már eléggé régen, akkor is, hát nem tudom, hogy emlékeznek-e rá, de a megbocsátás folyamatát nagyon elősegíti az, hogyha bele tudunk helyezkedni egy kicsit a minket megbántó személy állapotába, ha együtt érzünk ő vele, azzal a szituációval, amiben ő ellenünk vétett, jobban megértjük a bántást, és akkor már kevésbé éles és kevésbé fáj, és el tudunk jutni a megbocsátásig. Nagyon-nagyon fontos dolog, amire érdemes gondolnunk. Nem tudom, hogy megfigyelték-e azt, hogy ha rossz a kedvünk, netanántán depresszívek vagyunk, vagy hát depressziósok, ugye erről már beszéltünk, hogy ne keverjük össze a rossz kedvet a depresszióval, de akár rossz kedv, akár depresszió esetén az ember önmagába fordul, és sokkal kevésbé együttérző. Kevésbé veszi észre a másik bánatát, a másik embert, könnyebben elmegy a szomorú, depressziós ember mások fájdalma mellett, és kevésbé segítőkész. És leírja a szakirodalom, hogy az együttérzés és a depresszió két antagonista folyamat az idegrendszerünkben, az agyunkban. Ahogy mondtam, a depresszió gátolja az együttérzést, viszont ha együttérzőek vagyunk, akkor a depressziónk csökken. Ez egy esetleg egy enyhe depressziónál kirángathatjuk magunkat ebből az állapotból, azáltal, hogy próbáljuk arra erőltetni magunkat, hogy a másik emberre figyeljünk, és beleéljük magunkat az ő állapotába, helyzetébe, együttérzők legyünk. Ilyenkor olyan agyi funkciók működnek, amelyek eltávolítanak magunktól, a magunk állapotától, ki kell lépnünk önmagunkból, amikor együttérzők vagyunk, és ha kiléptünk önmagunkból, akkor ezzel a depressziónk csökken. Úgyhogy hát ez egy nagyon-nagyon fontos összefüggés, úgyhogy gondoljunk rá.
Beszéljük meg. A pszichológia és a teológia párbeszéde. Pap Miklós atya műsorát hallották.
Hírpercek.
Köszöntjük hallgató